az Életrádiója. T-Rádió.
Köszöntöm a kedves hallgatókat! Ez itt a Tappancsok című műsor, technikus kollégám Zentai László, én Fülep Anna Mária vagyok. A mai műsorban az emberekről, mint érző lényekről, és a kutyákról, mint ösztönlényekről lesz szó, és a mai vendégem Hámori Ákos, az Illatos úti ebtelepnek a munkatársa.
Üdvözlöm a hallgatókat!
Általában az embereknek felületes ismereteik vannak a kutyákról, és sztereotípiákban gondolkodnak. De viszont a kutya komplexebb lény, mint amit látunk benne, hajlamosabbak vagyunk kedves családi állatnak tekinteni, akinek olyan morális döntései vannak, mint nekünk. Ebben van igazság, mert az ember az elmúlt évezredekben a saját képére formálta a kutyát, és az is igaz, hogy kiemelkedően szociális lény, akit nagyon szerethetünk, de ahhoz, hogy a kutyánkkal kifinomultabb kapcsolatba kerüljünk, nem feledkezhetünk meg arról, hogy a kutya egy ösztönlény, akinek döntései sokszor belső, és tehát belső késztetések és ösztönök által jelennek meg, ugyanakkor az ember sok esetben érzelmi alapon dönt. Arról szeretnélek kérdezni, hogy mik az alapvető ösztönök a kutyáknak és az embereknek, mint érző lényeknek. Tehát, hogy ugye mind a kettő valamilyen szinten ösztönlény, beszélgessünk erről egy kicsit.
Jó, egyébként nagyon szépen összefoglalta az így a érzelmek kontra ösztönöket, tehát nagyon sok esetben azt látjuk, és a település ezek a visszaigazolások, illetve a rossz viszonyban működő kutya-gazda páros között is ezek a visszajelzések jönnek, hogy az ember, mint érzelmes lény, az nagyon sok esetben érzelmi alapon hozza a döntéseit. Tehát nagyon sok esetben azt látjuk, hogy nem feltétlenül van egy racionális döntés a lépései mögött, megnézhetjük csak a reklámokat. Hogyha valaki néz egy reklámfilmet, nagyon sok esetben úgy történik vásárlás, hogy egy érzelmi impulzus kap a vásárló, és az alapján meg fogja hozni a döntését, de lehet, hogy jövőben egy haszontalan tárgyat, kelléket vásárol. A kutya ilyen szempontból máshogy működik, tehát ő gyakorlatilag egy kettős lény. Tehát egyik része nagyon jól tud szocializálódni, tehát nagyon jól bele tud illeszkedni a családba. Tehát ha körbenézünk, az elmúlt években azt lehet mondani, hogy 10-ből 8-ra az emberek családtagként választják a kutyát. Ez régebben, ez pont folyta volt, inkább 8-an választottak munkakutyának az adott ebet. Tehát most már inkább az a feltételünk, hogy kielégítse azt az érzelmi hiányt, amit esetleg szenvedünk. Adott esetben egy özvegy embernek kell egy újabb, egy társa legyen, valaki, aki sokat csalódott az életben, meg tudja beszélni valakivel a gondjait.
Igen, meg mostanában ugye nagyon sok, hogy a gyermektelen párok ugye gyerekpótlékként vesznek kutyát.
Ilyennel is sokat találkozunk, hogy valamilyen szinten a gyereket pótolja ez a kutya, amivel alapesetben nincs is probléma. Itt akkor kezdődnek a viszonyok felbomlani, amikor túl sok érzelmet viszünk be ebbe a kapcsolatba. Tehát az érzelmek alapjában nincsen gond. Emberek így működnek, érzelmek alapján éljük mindennapjainkat. Sokszor viszont a nagy gond, hogy a múltban élünk, és a lent jövőben gondolkozunk. Tehát a múltbeli frusztrációk és a jövőnek az ismeretlensége az egy ilyen belső nyomást okoz. A kutya viszont minden esetben a pillanatnak él. Tehát ő a mába él, az adott pillanatot tudja élvezni. És a kutya ebbe a rendszerbe próbálja visszavinni az embert, hogy mi is tudjuk élvezni az adott pillanatot, egy naplementét, egy erdei séta közben a madaratnak a hangját. Tehát ezek hogy kimaradtak a pörgő életünkből. A kutya ebben nagyon jól vissza tud minket vinni.
És mi az a határ akkor, ahol már az embernek nem szabad érzelmi alapon döntenie?
Hát a határ azt inkább úgy fogalmaznám meg, hogy ha az alap esetben, ha behívásom, tehát az azt jelenti, hogy szól a kutyámnak, hogy Bobby, gyere ide, és az a kutya bejön minden esetben, akkor igazából a viszonyokkal nem nagyon van probléma. Tehát, ha lát egy macskát, lát egy másik kutyát, lát egy hangos motorkerékpárt, vagy bármilyen impulzus kap, amire ő felfigyel, és oda menni, és félúton azt tudom neki mondani, hogy Ronny, gyere ide, és ő bejön a lábam mellé, akkor igazából a viszonnyal nincsen gond. Hogyha ez működik, akkor be lehet vinni érzelmeket a kapcsolatba, mert akkor az alapviszony az rendben van. Hogyha ez nem 100%-os, akkor jöhetnek olyan plusz feladatok, olyan plusz úgymond dominancia feladatok, amikkel a viszonyomat tudom a kutyával erősíteni.
És hogyan lehet a kutyának az ösztöneit kontrollálni? Gondolok itt arra, hogy az embernek is kell tanulnia ahhoz, hogy megfelelő módon tudja nevelni a kutyáját, és egy megfelelő kapcsolat tudjon létrejönni. és hogyan lehet ezt kontrollálni, mondjuk, amikor már látja a gazda, hogy fordul egy kicsit a másik irányba ez a kapcsolat?
Egy picit így előrébb vezetném ezt a szállat. Tehát a kutya az a farkasnak a leszármazottai, a farkasok azok falkában éltek. Tehát ott meg volt a kőkemény falka hierarchia, volt az alfa, és minden egyes farkas alá volt rendelve. Tehát picit ebbe kellünk belekóstolni, picit innen kell átvennünk ilyen dominancia feladatokat, amit átrakunk a család életünkbe. Most nem hinném, hogy sokan szeretnének falkában élni, mert az egy eléggé szigorú rendszer. A kutya egyébként nagyon jól tud benne élni, sőt, igényli is az, hogy falka szellemben éljen, viszont a család azért nem erről szól, tehát nem arról szól, hogy akkor én most hazaérek, kioktatom a családot fennhangon, esetleg egy-két pofont elcsattintok, először jól lakok, és utána, amikor már maradt valami az edénybe, akkor abból ehettek ti, aztán, hogyha éhesek maradtok, így jártatok. Tehát ezt azért nem hiszem, hogy mindenki bele akarna vinni a családi rendszerébe. Ott a családi együttműködésbe viszont be kell építeni egy-két ilyen dominancia gyakorlatot, amit a kutyának nem is igazán kell tanulni, mert ösztönösen benne van, tehát ő ezeket fogja tudni kezelni. Gondolok itt olyanokra, hogy van nekem egy privát területem, amiben a kutya csak akkor léphet be, hogyha én engedélyt adok rá. Akkor vannak olyanok, például, hogy mondjuk kapuszabály. A kutya csak akkor léphet ki, előttem semmiképpen, sem csak utánam, hogy én engedélyt adok neki. Tehát gyakorlatilag nem verekedhet a jelétemben, életemen kívül sem, tehát nem hozhat önálló döntéseket, ezeket mindig nekem kell parancsba kiadni neki, és hogyha ezek a apró technikákat rendszeresen és következetesen betartom, akkor rövid időn belül azok a problémák, amik esetleg kezdenek felmerülni, azok el fognak múlni. Tehát, hogyha én, mint domináns egyed, a tekintélyt kihívom a kutyának, akkor ez a páros, ez nagyon jól fog tudni működni, akár erdőben, akár futtatón, akár otthon.
És az embernek meg kell mutatnia, hogy otthon ő a főnök, úgymond ő a falka vezér, vagy az alfa.
Akár hívhatjuk így is, hogy falka vezér alfa, én inkább úgy fogalmaznék, hogy a családfő. Tehát, hogyha a családban élünk, ott mindenkinek vannak azért döntési jogai. Én, mint családfő, elmegyek dolgozni, pénzt keresek, tehát a családi védőhálót én adom. Akkor van a feleségem, aki összefogja a családot, vannak olyan döntések, amiket rá kell, hogy bízzak, mert ő azt jobban fogja tudni. A gyerekeknek meg az a dolguk, az a döntésük, hogy elmenjenek iskolába, tanuljanak, és jó érdeményeket hozzanak. A kutya meg legalul van, őnek is vannak olyan döntései, hogyha én azt mondom neki az utcán, hogy mehetsz, akkor elmehet szaglászni, ismerkedhet más kutyákkal is, tehát neki is megvan a saját hatásköre, de az jóval kisebb arányban működik, mint mondjuk a családfő. A kutya soha nem fogja tudni megtanulni azt, hogy elmenjen dolgozni, pénzt keressen, bankkártyával vegyen ki pénzt, vagy esetleg főzön egy ízletes vacsorát. Tehát ez úgymond a mi dolgunk, a gazdáknak a dolga. A kutyának más feladata van. Ha mondjuk még munkakutyaként alkalmazom, akkor ez meg hatványozottan igaz lehet.
És akkor ezek szerint a kutyának is lehet szerepe a családban?
Mindenképpen. Tehát gyakorlatilag ő is mint családtagot bevittem a családomba. Tehát otthon, mint szociális lény, akkor nagyon sok interakcióban vesz részt a gazdákkal, gyerekekkel, a feleséggel, a férje játszanak vele. Nagyon sok esetben, hogyha az ember szomorú, akkor odabújik, ránk néz. Tehát nagyon sok esetben ez is meg tudja nyugtatni az embert. Tehát ez a szociális lény a kutyának. Amint kinyitjuk az ajtót és kimegyünk, ott már inkább az ösztönlény jön elő. Tehát biztos sokan találkoztak az, hogy otthon odahívom a kis kutyámat, odajön csóvár, nagyon sok trükköt meg tud nekem csinálni. De onnantól, hogy kimentünk az erdőbe, onnantól már egyre kevésbé figyel rám. Egyre nehezebben tudom behívni, hogyha szólok neki, akkor kétszer átgondolja, hogy oda jöjjön, vagy lehet, hogy oda se jön, és akkor itt lehet jobban észrevenni azokat a időzelben hiányosságokat, amik a megfelelő viszont még nem támasztják alá.
Beszéljünk egy kicsit arról, hogy mik az alapvető ösztönök az állatnak. Tehát, hogyha én veszek egy kutyát, akkor mire számít, csak mi az, ami mindenképp előjöhet belőle, és ezt hogyan tudom esetleg nevelni benne, kontrollálni?
Attól is függ, hogy mennyi idős a kutyám. Tehát, hogyha örökbefordulok egy kutyát, ott van egy nagyon nagy kérdőles időszak. előélete, hogy ott mi volt vele, mennyire volt jól szocializálva, mennyire volt kutyák között, hogy bántak vele az előző gazdái. Tehát ezek mind olyan kérdések, amit nem tudok. Tehát elviszem haza a kutyámat, első pár napban még keresi a helyét, onnantól feltérképezte a adott lakásomat, házamat, onnantól már azért kezd kibontakozni, és elkezd hatalmi harcot, most azt úgy jó értelme mondom, hatalmi harcot vívni a gazdával, tehát elkezdi tesztelni a gazdát, hogy mi az, ami belefér, mi az, ami nem, mennyire megbízható gazdaként tudok rá tekinteni, mennyire van tekintélye a gazdának, és ebben kell nekem ott már nagyon szigorúan és következetesen eljárnom, mert itt tudnak elcsúszni a dolgok. A kölyök kutyánál ez kevésbé igaz, tehát ott gyakorlatilag 0 kilométeres kutyát veszünk, ott még nincs elrontva, tehát ott úgy építem föl, úgy tudom tanítani, szocializálni, kutyák közé vinni. Már a, úgymond a szivacskorszakban, vagy a 3 hónapos korát, amikor nagyon folyékony mindenre, külső ingerekre, tanításra, akkor kell szocializálni a kutyát, viszem többi kutya közé, hogy igenis tanulja meg a, úgymond a kutyás társas életnek az alapjait, és ott akkor lényegesen könnyebb dolgom lesz, mint egy mentett kutyánál.
A kutyák hogyan kötődnek, és mikor és mennyi idő szükséges ehhez, hogy kialakuljon egy bizalmi kapcsolat? Vagy ez is attól függ, hogy már egy idősebb kutyáról van szó, vagy kölyök kutya?
Minél korábban van velem, annál hamarabb fog ez kialakulni. Tehát a kölyök kutyánál ott az első időben szinte el sem mozdul a lábam mellő. Akárhol megyek, mindig ott van mellettem. Tehát ott már tudja azt ösztönösen, hogy tőlem kapja a kaját, én vagyok neki a családfő, bennem megbízhat, és ahogy a cseperedik fel a kutya, akkor én is azért követek egy hibákat. Elindul mondjuk az ellenkező irányba, de mondjuk ott van egy forgalmas útszakasz, akkor már nem úgy fog parancsot adni neki, ahogy az elvállalható lenne, hogy elkezdek futni az ellenkező irányba, és úgy húzom magam felé a kutyát, hogy hanem akkor felé indulok el. Ez a kutya szemébe azt mutatja, hogy én megijedtem, én nem vagyok elég magabiztos, tehát nem vagyok elég kemény tekintet rendelkező fogalmazok, hogy alfa, akivel megbízhat. És itt már elcsúszhatnak a kötődési állapotok, illetve hogyha én később fogok röbbe egy kutyát, amikor van egy ismeretlen előlete, ott vannak különböző kötődési tréningek, amikkel lehet ezt fejleszteni. Tehát van olyan sok kutya, hogy elhozom én a menhelyről, és hiába hívom, nem annyira fürgén, nem annyira rohanva megy hozzám. Tehát érzem rajta az, hogy oké, behívtam és bejön, csak elég nehezen történik ez meg, tehát nincs az erős kötődés kettőnk között. Erre vannak különböző technikák, ahogy ezeket lehet fejleszteni. Minden kutyában kialakítható ez a kötődés, csak valamelyiknél rövidebb, valamelyiknél meg hosszabb időt fog ez igénybe venni.
Értem. És ugye nyilván az embereknek is kell tanulniuk és fejlődniük, ugye megismerni a saját kutyájukat. És ezt honnan lehet? Én mostanában nagyon sokat olvastam az interneten ezekről, ahol ugye rengeteg tévhitet is lehet olvasni. Hogyan szűrjük azt, hogy mi az, ami tényleg hasznos lehet, és valóban használ, vagy ami teljesen badalság?
Hát ez egy nehéz kérdés, mert aki nem volt még kutyás, és illetve első kutyáját veszi magához, ott nagyon nehéz szelektálni, hogy mi az, ami hasznos információ, mi az, amit igazából nem biztos, hogy fog tudni alkalmazni. Nálunk a telepen ez úgy működik, hogy ott először beszéltetjük a leendő gazdit, hogy volt-e kutyája, nem volt-e kutyája, hogy kicsit felmérjük azt, hogy mennyi tudás van benne. Én azt javaslom ilyenkor, hogy érdemes felkeresni esetleg kutyaiskolákat, trénereket, de sajnos most is azt tapasztaljuk, hogy most mindenki személyedző, és mindenki kutyakiképző akar lenni. Tehát ez is kezd egy picit így felhigulni, tehát nem vagyok könnyű helyzetben. Esetleg a nagyobb kutyaiskolákon érdemes elindulni menhelyekre, ahonnan én mondjuk örökbe fordom a kutyámat, ott érdemes beszélni az ott dolgozókkal, és azok ismernek, meg mi is ismerünk, meg kollégák is vannak, akiket javasolnak, akik érdemes felvenni a kapcsolatot. Mert könnyű rosszat is tanítani, és hogyha azzal fog beidegződni a gazdának, akkor aztán sokkal nehezebb visszavinni a rendes kerékvágásra, mint mikor alapból már úgy tanítom a kutyát, hogy fel van építve a kötődés, a behívás, illetve az összes többi tanítási technika. Hakuna Matata. What a wonderful phrase. Hakuna Matata. Ain't no peasant craze. It means no worries for the rest of your days. It's our problem-free philosophy.
Hakuna Matata.
Why, when he was a young warthog.
When I was a young warthog.
Very nice.
Thanks.
He found his aroma like a certain appeal. He could clear the savannah after every meal.
I'm a sensitive soul, though I seem thick-skinned. And it hurt that my friends never stood downwind. And oh, the shame!
He was a shame!
What a change in my name!
Oh, what's in a name?
And I got downhearted!
How did you feel?
Every time that I...
Hey, Pumba, not in front of the kids.
Oh, sorry.
Hakuna Matata, what a wonderful phrase. Hakuna Matata, ain't no passing praise.
It means no worries for the rest of your days.
Yes, sing it, kid.
It's our problem free philosophy. Hakuna Matata.
Ami életre kell. T-Rádió.
Itt van velem Hámori Ákos, az Illatosúti Ebtelepnek a munkatársa, akivel a mai adásban az embereknek és az állatoknak az ösztöni, illetve az érzelmi kapcsolatáról beszélgetünk. Ugye az előbb arról beszélgettünk, hogy a kutyákat hogyan lehet tanítani, arra lenni kíváncsi, hogy az embereket hogy lehet és kell-e őket tanítani.
Mindenképpen. Tehát, hogyha hierarchiát akarné felépíteni, azt mondom, hogy elsősorban az embereket kell tanítani. Tehát a tanítási része, amikor egy kutyával elkezdünk trükköket megtanítani, vannak ennek is különböző technológiái, amikkel hatékonyan pozitív megerősítésre tudunk tanítani. Itt gondolok például az ül-fekszik, helyben maradásra, hozd ide azt a botot, oszd le a lámpát, csuk be a frigider ajtót, tehát ezeket meg tudjuk nekik tanítani, ezt a tanítással tudjuk alkalmazni. Amiben viszont az embereket kell tanítani, az maga a kutyának az ösztönlényét, hogy tudjam kezelni. Tehát gyakorlatilag ez a legfontosabb, hogyha is sorba kéne állítani, hogy elsősorban az embereket kell megtanítani, hogy hogyan tudnak bánni a kutyájukkal, mert a kutya nem fog megtanulni magyarul. Valószínűsíthető, hogy ez ebben nem fog sikereket elérni. Nekünk magát a kutyának az ösztönlényét kell megismernünk, és azt kell nekünk megtanulni, hogy azt hogyan tudjuk kezelni, mert a kutyában ez benne van az őseiből. Tehát ez bele van kódolva az agyukba, hogy mint ösztönlény hogyan kell működni. Ez a én privát területem, ide csak akkor jössz be, hogyha én akarom. Én megyek ki az ajtón elsőnek, hogy elmegyünk úgymond vadászni. Mostani világban az inkább egy sétát, vagy egy erdélytúrát jelent, azt az én indításommal indítjuk el, én megyek előre, jössz utánam, és én is fogom befejezni. Tehát ez a rész, amik ilyen ösztönkezelési gyakorlatok, ezeket kell az embernek megtanulni, hogy ezekre hogyan figyeljen oda, hogyan legyen ez egy tudatos lépés, és hogyha ezeket az ügyfél gazdal betartja, akkor gyakorlatilag onnantól már a viszony is elég hamar elkezd rendeződni, tehát amiket eddig mondjuk észleltem problémának, azok nagyon sok esetben akkor rendeződni fognak. Tehát ez, ami nagyon fontos, hogy az embereket kell az ösztönlény megtanítására megtanítanunk, és akkor azért lényegesen könnyebb dolgok lesz.
És ha a kutyának egyszer megtanítunk valamit, akkor örökre meg fogja jegyezni, vagy folyamatosan gyakorolnunk kell vele, és fel kell ezeket eleveníteni?
Ezek az jó, hogyha gyakorolva vannak. Annyi, hogyha egyszer megtanulta, és mondjuk több hónapon keresztül ezt kihagyom, főleg egy bonyolultabb trükkre gondolok, akkor azt egy pár bemelegítés után azt újra be fog neki ugrani, tehát fogja tudni, csak először lehet, hogy mondjuk más lehetőséget fog felkínálni, mert hirtelen nem tudja összekötni pontosan most mit akarok. De hogyha ezeket rendszeresen alkalmazom, akkor azok bele fognak égni az agyába, tehát ül, fekszik, marad, behívási parancsok, ezeket szinte napi szinten használom, tehát ezek biztos, hogy menni fognak. A kicsit bonyolultabb technikák azok, amiket nem árt azért újra ismételni. Nem beszélve arról, hogy ez a kutyának a agyát nagyon hamar lefárja a szeret. Minél többet tanítok egy kutyát, akkor azzal nagyon hamar le tudom fárasztani. Mert vegyünk egy példát, mondjuk ha a kutyámat csak fizikailag fárasztom, kimegyek vele az erdőbe, futunk egy 5-10 kilométert, esetleg még belefutunk más kutyákba, játszanak, ez tök jó. Azt fogjuk látni, hogy lefekszik mondjuk egy 10 percre, pihen, magához tér, és utána megint dolgozni akar, megint futni akar, tehát a fizikailag is le kell fárasztanom a kutyát, viszont azt nagyon hamar kipihenni. Ha viszont a mentálisan fárasztom, tehát tanítok neki, olyan helyzeteket mutatok be neki, ahol az ösztöneit tudja levezetni, az egy sokkal intenzívebb mozgás lesz neki, tehát sokkal jobban le tudom fárasztani, ezzel igazából az összes olyan felgyülemlet ösztönt ki tudom belőle hozni, amivel utána többet fog pihenni, és az egészség állapota is egyensúlyban lesz.
Egyik nap olvastam egy cikket, amiben az volt, hogy egy lakásban élt egy kutya a családdal, és végül is hát mondhatjuk azt, hogy akkor jött belőle az ösztönlény, ugyanis a gyereket többször megmarta, és 8 nap után meghalt. Nem tudom, hogy ez amiatt van, hogy a lakásban volt-e, vagy ennek lehet egyáltalán ez az oka, vagy ez így, vagy bárhol kijöhet belőle igazából. Ezen olvastam olyat, hogy ha a kisgyerek sír és kapálózik, akkor ez is felkeltheti a kutyában az ösztönlényt. Ez igaz?
Ez egy nagyon...
Hogy ez egy bonyolult dolog, ez
igen,
sok tényezős.
Ez elég bonyolult, mert sok tényezős, ahogy te is mondod, hogy normál esetben, hogyha picit mélyebbre nézünk az ilyen kutyatámadásoknál, akkor a legtöbb esetben azért kiderül az, hogy itt a szocializáció voltak hiányosak. Vagy az, hogy alapban vadították a kutyát, és divatosan szóval így csibészeltették, tehát gyakorlatilag kihozták ezekből az erős zsákmányösztöni kutyákból ezt a zsákmányösztönt, viszont nem volt mellette egy olyan gazda, aki mondjuk ezt kőkemény szigorral, vascigorral tudta volna kezelni. Tehát egyik oldalról, jaj, nagyon menőnek látszik, hogy akkor most csibészték a kutyát, de a másik oldalon nincs egy olyan erős gazda, aki ezt tudja irányítani, és tudja ezt az ösztönt kezelni, akkor előjöhetnek ilyen problémák. Van egy kisebb szegmens, amikor mondjuk idegbeli problémái van a kutyának, azokat azért fel lehet ismerni, egy szakember ezeket felismeri, azokkal azért lényegesen nehezebb a dolog, mert azok a kutyák akár egy pillanattal tehát tudnak kapcsolni. Tehát egyik pillanatban simogatom aranyos új kutya, jön egy hirtelen hanghatás, vagy egy kisgyerek felsír, vagy lejti a csörgőjét, vagy egy fizikai behatás, és akkor úgy át tud kapcsolni a kutya, hogy akár komoly sérülést is tud okozni. Tehát ilyenkor azért lehet, hogy érdemes elgondolkozni azon, akár kikérni egy szakember, illetve egy orvosnak a véleményét, és átgondolni, hogy akkor ennek a kutyának mi a jobb, hogy továbbra is egy csákban tartom, és egy veszélyfaktorként kell rátekintenem, vagy azt mondom, hogy ez a kutyám ez harapott, sajnos benne a pokolba, hogy legközelebb is fog harapni, akkor sajnos nehéz kimondani, de akkor el kell gondolkozni, akkor elaltatni a kutyát, mert én nem lennék személy szerint nyugodt, hogyha egyszer megkapja a gyermekemet, és utána mondjuk elmegyek otthonra, és csak annyi van vele otthon, hogy akkor mi fog történni. Hogy akkor ez megint elő fog-e fordulni, és akkor lehet, hogy nem csak megkapja, hanem egy komolyabb sérülést okoz neki. Tehát ez az interneten nagyon sok érzemet vált ki az emberekből, de akik ezeket a kommenteket írják, az neki is el kéne gondolkozni, hogyha az ő gyerekét harapná meg egy kutya, akkor ő hogy döntene.
És te mit ajánlanál, hogy össze lehet engedni egy újszülött vagy egy pár hónapos kisbabát kutyával, vagy fel kell mérni azt, hogy a kutyának milyen az idegi állapota, hogy hogyan tud otthon viselkedni, vagy ezt a gazdák érzik, vagy lehet-e valakitől tanácsot kérni ilyen esetben?
Ezt alapjában a gazdának éreznie kell, tehát a jó gazda ismeri a kutyáját, tudja, hogy milyen, tudja, hogy esetleg a hangokra hogy reagál. Normál esetben a kutya az érdeklődni fog a csöpség irányába, tehát nem feltételezhető az, hogy akkor neki fog menni és megtámadja. Minden esetben valami kiváltók, ami történik, vagy egy területvédő ösztön, vagy egy hirtelen hanghatás, de mindig vissza lehet vezetni, hogy valami történt, ami miatt a kutya átkapcsolt, és agresszív jeleket mutatott. Hogyha jön egy pindula a családba, és a kutyámat jól tudom kezelni, akkor nyugodt szívodat tudom hozzáengedni, és inkább a védő ösztön fog előjönni belőle, és inkább védelmezni, oltalmani fogja a kis gyereket. A pitbullokról nagyon sok esetben, én nem szeretem ezt a szót, hogy harci kutya, de mindenki ezeket a fajtákat kapcsolja ide. Tehát nagyon régen ezt a fajta kutyákat, ezt gyerekőrzésre használták, mikor elment a család a földekre dolgozni, ott hagyták a fa alatt a kisgyereket a kutyával, és nyugodtan lehetett bízni, mert tudták, hogyha bármi ragadozó, bármi kígyó, bármi jön, akkor azt jelezni fog, és meg fogja védeni. Tehát legtöbb esetben úgymond a falka szellem benne van a kutyában, és meg fogja védeni most a falka jelzőt használva a falka többi tagját.
És olyan esetleg előfordulhat, hogy a kutya féltékeny lesz mondjuk a kisgyerekre, tehát hogy úgy érzi, hogy mellőzve van, vagy azért ennyire nem tudnak gondolkodni, vagy nem tudom.
A leimnél is véltem már felfedezni ilyet, hogy ha nem ővel foglalkoztam, akkor jött oda és a fejébe lökte félre a másikat. Ez az egészségesen belefér féltékenység. Itt akkor lehet gond, hogyha már azt látom, hogy egy picit vehemensebb megnyilvánulás a kutyától, de akkor meg akár a hangommal, akár bármilyen módon tudom ezt jelezni a kutyának, hogy nem, ez most a én dolgom, ezt én fogom csinálni, és te most hagyd békén minket. Tehát, hogyha egy új jövevény jön a családba, akkor ezt egyértelműsíteni kell a kutya számára, hogy ő belépett a családunkban, ő ez szinttel fölötted van, akár 10 szinttel fölötted van, tehát a kutyának tudnia kell, hogy ha jön egy kisgyerek, akkor ő a családnak a tagja, és ő gyakorlatilag ő is ugyanolyan kiváltságú, mint a anya meg az apa.
Too high. up, uptown funk you up. I said uptown funk you up, uptown funk you up, uptown funk you up, uptown funk you up. Come on, dance, jump on it. If you suck, dead and flown it. If you freak, dead and own it. Don't brag about it, come show me. Come on, dance, jump on it.
Ami felvizel.
Itt van velem Hámori Ákos, az Illatos úti Ebb-telep munkatársa, akivel a mai adásban az embereknek és az állatoknak az ösztöni, illetve az érzelmi kapcsolatáról beszélgetünk. Összegyűjtöttem a kutyák kiképzésével és nevelésével kapcsolatos állításokat, amiket találtam, és azt szeretném kérni, hogy mondd el ezzel kapcsolatban a véleményedet, hogy ez esetleg tévhit, vagy van valós alapja. Az első az lenne, hogy hisz a kiskutyám csak kölyök, neki még szabad.
Hát a falkában is ez úgy működik, hogy 6 hónapos korukig a kutyáknak sok minden meg van engedve. Beleehetnek a vezérnek a kajájába, rághatják, téphetik a másikat. Tehát a fél éves korig azért nagyon sok mindent megengednek a kutyának. Akár ez a családban is egy beleférő dolog, viszont mivel ez az a korszak, amikor még nagyon könnyen tanul meg mindent, tehát ilyen 3 hónapos korától már el lehet kezdeni szocializálni, tanítani, tehát én ezt inkább úgy tekintenék rá, hogy mi az, amit én úgy gondolom, hogy beleférhet még, és mi az, ami nem. Amire úgy gondolom, hogy nem férhet bele, akkor azokat már úgy el tudom kezdeni tiltani neki. Itt a legnagyobb dilemma mindig a szobatisztaság, tehát illetve elkezd fogzani, és elkezd mindent rágni, hát ezeket egy kihívás megtanítani a kutyának, hogy szép fokozatosan tanuljon megjelezni, hogyha neki most már valami szükséglete van, és akkor szép lassan rá lehet vezetni, hogy menjen egyre kiebb a szobából, előszoba, ajtó elé, és akkor ajtónál jelezze, hogy menni kell. Ezekre mind dicséretet kapjon, tehát mindezeket pozitívan erősítsen meg neki. A fogzás időszak, amikor mindent elkezd rágni, hát sokszor unatkozik a kutya, és elkezd szétrágni mindent. Itt hiába veszek neki egy gumicsontot, előbb-utóbb érdekesebb lesz majd a palánta, érdekesebb lesz majd a papucs, a cipő, tehát ez egy nehéz időszak. Itt amit nem szeretnék, hogy szétrágjon, illetve elektromos kábelek, ezeket a teljes időben ahogy lehet el kell onnan rejteni, hogy minél kevesebb olyan tárgyat hagyjak el, amit hogyha szétbombáz a kutya, akkor azért nem fogok este infarktust kapni. Ha meg este hazajöttem is a fél lakás romokba, most azért leszídni nem fogja tudni, hogy kutya, hogy miért kapta, inkább egy frusztrációt fog ráhelyezni, hogy amikor megjelenik a gazda, akkor megint félnem kell, hogy na most éppen megint le leszek szúrva. Tehát itt a talán legjobb döntés az, hogy elpakolni, amit csak lehet, és amikor én rajta tudom kapni esetleg egy jó cselekedeten, az nagyon pozitívan megdicsérni, ráerősíteni, ami meg rossz, azt meg esetleg egy szidással, egy hanggal, egy arcmimikával, egy testbeszéddel jelezve, azokkal meg tudom jelezni, hogy ez nem kívánatos dolog.
És akkor csak így testbeszéddel, mimikával vagy szidással lehet tanítani a kutyát?
Mert hát ezeket a jeleket olvassa a legjobban. Tehát a testbeszédünket az közel olyan 70%-ban értelmezi a kutya. Van még az arcunk, az arcmimika, amit szintén ilyen durván 20%-ban, és a hangunk az olyan, az a legkisebb, az 10%-os arányban vesz részt. Tehát igazából a testbeszédünkkel tudjuk a legjobban kommunikálni a kutya fel, amit szeretnénk, hogy ebben nem vagyok magabiztos, ez a kutyának át fog menni. És akkor ő sem fog úgy tekinteni rám, hogy igen, ő megoldja helyettem a problémát, nekem ezen nem kédegeskednem, mert van egy gazdám, aki, hogyha bármi gond van, az megoldja helyettem, és nem kell nekem döntést hoznom.
de ugye semmiképpen sem bántalmazzuk a kutyát, mert nagyon sokat lehet arról hallani, hogy megrágcsálta a kanapét, kikaparta a palántot, és akkor jól megverték.
Hát nem, én nem vagyok híve a fizikai erőszaknak. Volt már példa rá, hogy egyet-egyet kapott az én kutyám is. A büntetés is kellene, ráadásul a fizikai büntetések azok az szinte a középmezőny alsó szektorában helyezkednek el. Tehát vannak ennél sokkal hatékonyabb büntetési módszerek, amikkel szerintem sokkal jobban célt tudunk elérni egy kutyánál. Tehát inkább azokat érdemes alkalmazni, de ez meg indokolt egy kutyasuli, tehát nem feltétlenül kell egyből hallottak alapján akkor beleállni egy olyan szemmelverős presszióba, amit nem tudok, hogy hogyan kell befejezni, mert hogyha elkezdem, akkor azt végig kell vinni, és ennek is megvan a különböző technikája. És ezek nagyon sok esetben sokkal jobban bemennek a kutya agyába, mint egy fizikai verés. Ráadásul, ha sokat verem a kutyámat, előbb-utóbb megszokja. Tehát akkor már nem lesz neki olyan nagy dolog az, hogy most kapott egy-két taslit, vagy jól megvertem, inkább lehet, hogy előbb-utóbb visszafordul a gazdára, mert a túlzott agresszióból válthat ki a kutyából egy visszavágást, és ott meg, hogyha azt ráhagyom, akkor azt megerősítettem benne. Tehát az meg egy ilyen probléma cunamit fog magával hozni.
És akkor ilyen esetekben mivel tudjuk büntetni a kutyát?
Hát...
Nehéz kérdés.
Jó. Hát, első körben hangommal, van egy úgynevezett ilyen tűz-víz technika, amikor élesen elengedem a hangomat, mikor büntetem, akkor cuki hangon megdicsérem, akkor elzavarom magamtól, akár lehet az, hogy ellököm, szemmel verem, és akkor ezeket lehet már egy ilyen belső erős presszióval is kiegészíteni, de ezek már a magasabb szintű büntetések, mint a fizikai behatás, és ezeket azért csak tényleg a lehető legritkább esetben, amikor tényleg olyan komoly probléma állt elő, amit viszont csúnyán fogva meg kell torolnom, mert gondolok itt arra, hogy megharap engem, megharap más embert, más kutyával összeverekszik, tehát olyan problémákra kell ezeket alkalmazni, amikor nagyon-nagyon szükséges, hogy a kutya tudja, hogy ez, amit most csinált, ez a lehető legrosszabb dolog, és ez soha többet nem szabad neki. De ezekkel is azért csinyán kell bánni, mert hogyha nagyon sokszor terhelem a kutyámat, azt is előbb-utóbb megszokja, és akkor már nem úgy fog hozzáállni.
Ugye az előző műsorban mondtad, hogy neked is van kutyád, és egy kutyaszakértőnek kell fegyelmeznie a kutyáját? Vagy ő már... annyira, nem tudom, tehát, hogy úgy neveled alapból, vagy ez így könnyebbséget jelent, hogy te így ennyire értesz hozzájuk?
Hát, nagyobb kihívás volt, mint gondoltam, mert nekem előtte kölyökutyáim voltak, és azokkal sokkal egyszerűbb volt. A mostani kutyám az a telepről, a illatos úton lehet örökbe fogadni, egy másfél éves korában, tehát volt egy másfél év kérdőjelünk. Volt benne agresszió probléma, tehát mi azért jártunk elég sokáig terápiára, nem tudott jól kommunikálni a fajtársaival, tehát a szocializáció maradt el, plusz még verték is, és ezek beleértek az agyába, az elején nekünk egy komoly hatalmi harcunk is volt. Tehát első időszakban tök cuki volt, tök nyugodt volt, minden eltelt egy pár nap, még egy hét se, és akkor onnantól már, mikor kibontakozott, próbálkozott hatalmi pontokat elérni. Itt ez úgy nyilvánult meg, hogy rám mordult, akkor bepróbálkozott, hogy akkor fölment az ágyra, én nekem ez nem tetszett, és az én területem, tehát lezavartam, ezt nem akarta hagyni. Tehát volt nekünk egy rögös utunk, amin keresztül mentünk. Sosem fog megérkezni a kutyával azt, hogy na most már egy tökéletes kutyám, tehát ő az a fajta kutya, és ezt szerintem sokan így vannak a hasonló fajta beliekkel, hogy nem az a kutya, hogy elmegyek egy futtatóra, kinyitom a újságot, és akkor olvasok, és oda megy a vakar, tehát ott mindig kell egy figyelem a kutyára, hogy ha látom, hogy valami történik, jön egy új kutya, lát egy macskát, vagy valami hirtelen elkezdenek füvet nyírni a környéken, akkor tudjam időben az ösztönhőmérsékletét úgy irányítani, hogy ne törjön ki, és ne legyenek problémák. Hogyha megelőzni jól tudok, akkor viszont nem kell attól félnem, hogy bármi gond legyen. Csak ehhez viszont kell az, hogy ezt az ember végig tapasztalja. Tehát nagyon sok kutyásnál azt látom, hogy azért nem meri leszúrni a kutyáját, vagy azért nem meri a hangját kereszteni máshol, mert az milyen ciki mások között, mit fognak róla gondolni. Viszont ha ezt megközelítjük onnan, mi van akkor, ha kifut a kiskutyája az úttercre, és ott éppen jön a hetes busz, ami majdnem elüti, hogy akkor hogy fog hozzászólni. És akkor ilyenkor, amikor ezt átgondolják, hogy saját magába kárt tehet, másba is kárt tehet, akkor onnantól már jön a hang. És onnantól a kutya ezt tudni fogja, hogy hoppá, most nem úgy szólt hozzám a főnök, akkor itt lehet, hogy valami nagy baj van, és akkor egyből vissza fog jönni. Tehát ezt mi is tapasztaltuk, szerintem sok kutyás tapasztalta, igenis el kell engedni a hangomat. Aki kritizálja ezt, mint harmadik személy, az vagy nem ért hozzá, vagy nem kutyás, tehát ő azt látja, hogy na, van egy kutyás, aki őrjön a kutyájával. De azért ennyire ez nem fekete és fehér.
Akkor lépjünk a következő állításra, ami nem más, mint azonos fajtájú kutyák nem támadják egymást.
Hát, ha a Staffordokat nézem, vagy a pitbullokat nézem, ott azért előfordul, hogy fajtás-fajtással összeverekszik. Azt észrevettem sok esetben, hogy egy domináns kutya a domináns fajtársával, és most nem feltétlenül ugyanazt a fajtát, csak hogy vesszük alapul, előfordulhatnak verekedések. Tehát ez nem feltétlenül biztos, hogy fajtából adódik, inkább, hogyha verekedés van ott is, a visszavezethető sok esetben a gazdára, hogy a kutya önállóan akar döntés hozni. És ebből adódhat a probléma, hogyha én mondjuk jól kezelem a kutyámat, de a másik gazda, amikor jön velem szembe, és ő nem kezeli a kutyát, és a lémek nekiugrik, onnantól, hogy verekedés van ott, azt már nem tudom meggátolni, ott már csak szétszedni tudom őket, ha nem kapnak szájzárat, arra is vannak technikák, tehát azért az meg már azért kihívás bárki számára, mert azért nem minden nap látunk ilyen helyzeteket, és nagyon sokan ilyenkor le is blokkolnak, tehát vigyázni kell, sőt, olyannal is találkoztunk már, hogy kertben volt két kutya, és ezért együtt nőttek föl. Tehát évek óta együtt vannak, és mégis összeverekednek. Tehát mikor olyan ösztönhőmérsékletbe kerülnek, hogy menni, zsákmányi ösztön előjön belőlük, akkor akár még a testvérkutyák is bármikor össze tudnak verekedni.
Hát ez érdekes. A személyes kedvenc állításom jön. A kutyámnak nem engedem meg, hogy felugorjon rám, amikor a legjobb ruhámat viselem, csak ha melegítőben vagyok.
Ezzel azért szépen összetem zavarni a kutyámat. Tehát ez egy tiszteletlenség a gazda felé, hogy most a kutya ugrál. A kutya nem fog tudni különbséget tenni, hogy most én a díszmagyarban vagyok, vagy melegítőben. Én úgy vagyok ezzel, hogy egyáltalán megedem a kutyának, hogy ugráljon. Tehát ha oda hívom magamhoz, hogy akkor most játék van, akkor játékban ez belefér, akkor ugrálhat, rohangálhat, de hogyha én hazajövök, és akár melegítőben, akár elegánsa vagyok, ha én nem engedem neki, akkor ne ugorjon föl. Tehát ez olyan jelzés a kutya részéről, hogy nem annyira tisztelem a gazdámat, tehát nem várom ki azt, hogy oda hívjon magához, hanem én oda megyek, és már én azon játszani akarok, mert én úgy gondolom, hogy ez nekem szabad. Tehát, hogyha úgy azt akarom, hogy ne ugráljon, akkor a melegítőbe se ugráljon, bermudába se, és a kosztümömbe se engedjem, hogy ugráljon.
Mert szerintem nagyon sokan vannak úgy, hogy mondjuk hazamegy a gazda a munkából, szalad a kutya elé, és akkor ráugrál, megsimogatja, és akkor így, nem tudom, így, ugye ilyen is előfordul.
Ezzel ráerősítek arra, hogy ugrálhat. Utána viszont nem feltétlenül kell csodálkozni, hogy minden fórumon megtörténik. Ez igazából megtörtént a futtatón is, mikor sár van, és egy nem kutyás az nem fog annyira neki örülni, hogy a sáros mancsával összeugrálja. Tehát igenis belépek az ajtón, én mint domináns egyet hazaértem, a kutya várjon a sorára, leveszem a cipőmet, és majd én oda hívom magamhoz, és akkor onnantól ugrálhat, onnantól lehet cukiskodni, lehet nyalogatni, fülbe, szájba, ahova éppen szeretné, de onnantól, hogy én ezt megengedtem neki. Tehát ha megnézzük az őseit, a farkasokat, a farkas alfa is visszajött a portjáról, akkor nem rohant oda minden falkatag hozzá, hanem amikor ő engedélyt adott rá, akkor oda mehettek hozzá többiek. És ezek azok a dominancia gyakorlatok, amiket jó, hogyha betartok, hogy a viszonyunk azért helyreálljon a kutyával.
És az utolsó állításom pedig, hogy a kutya le van tiltva a kanapéról. Ez minden esetben jó, vagy hogyha a gazdát nem zavarja, akkor végül is miért ne?
Ha a gazdát nem zavarja, akkor miért ne? Hogyha rendben van a viszonyunk, mert mindig ide lyukadunk vissza, mert ebből is egy dominancia gyakorlatot tudok csinálni, mint az én privát területem. A kanapé az lehet az én privát területem. Ha rendben van a viszonyunk, be tudom hívni a kutyámat, nem mutat agresszív jeleket fajtársaival szemben, otthon sincsen gond, benyúlok a tájába, és nem morogja meg, akkor igazából, hogyha ott tölti a napjának a 70%-át, semmi gond nincs vele. Ha viszont ezek a problémák előfordulnak, bemorog a kajára, amikor benyúlok a tájába, nem tudom behívni, akkor ez is lehet egy olyan gyakorlat, hogy akkor jött föl csak a kanapé, amikor én szeretném. Hazamegyek, ott van, lezavarom, előbb-utóbb nem fog fölmenni magától. És amikor én úgy döntök, hogy jöhet, akár ágy, akár kanapé, akár fotel, és ha behívom, az megint egy más kérdés. Akkor úgymond engedélyezettem a kutyának, hogy akkor bejön az én privát területemre.
Rádió, ahol otthon.
Tehát, hogyha megvannak a kutyának az alaptanítások, amiket tud, akkor hogyan lehet ezt még tovább vinni?
Hogyha valaki nem elégszik meg, hogy alapengedelmességi vizsgája megvan a kutyának, és szeretné picit többet, akkor ezeket, van egy ilyen vizsgarendszer, a K99-es rendszer, ott több szegmense van ennek a tanításnak. Lehet továbbfejleszteni a engedelmességi tanítást, hogy az ül fekszik maradon kívül, ez kicsit bonyolultabb feladatokat is meg tudjon csinálni, illetve van lehetőség úgymond ilyen ilyen életmódokra, ami igazából azt akarja, hogy a kutyának az ősi ösztöneit elégíti ki irányított körülmények között. Itt ez ilyen lehet például az őrzővédő tréning, amikor a zsákmány ösztönét és a védő ösztönét hozom előtérbe a kutyának, és ezzel egy nagyon intenzív, nagyon erőteljes munkába vonom be a kutyámat. Ezzel egyrészt a irányítását is tudom gyakorolni, hogy a magas ösztönhőmérsékletben is irányítható maradjon a kutya, viszont azzal, hogy mondjuk rácsibészeltetem a csibészkarra, azzal gyakorlatilag az ősi ösztönét, a vadász ösztönét hozom elő, és ezzel nagyon sok energiát kiveszek a kutyából. Ebből egy ilyen 15 perces intenzív munka, ez nagyon le tudja fárasztani a kutyát, még jobban, mint egy másfél óra a séta. Vagy akkor gondolok itt olyanokra, hogy a mentrilling, emberkövetés, mikor megszagoltatok egy zoknit a kutyával, és akkor le kell követni, hogy hol van elbújva az ember, akkor nyomkövetés, mikor a földön keres a nyomot, akkor vannak frisbee játékok, tehát terelő játékok, amik az ilyen terelő kutyáknak az ösztöneit tudják kihozni. Ezek abból a szempontból is fontosak, hogy ezzel nagyon jól meg tudom tanulni a kutyámat irányítani, mert magas ösztönhőmérséklet alatt is tudnom kell kezelni a kutyámat, illetve azzal, hogy az ösztöneit úgymond kielégítem, ezzel egyrészt lefárasztom fizikailag a kutyát, agyban le tudom fárasztani, és ezzel a sok frusztráció, ami esetleg a tiltásokból, a otthoni légkörből, vagy a futtatón történik, ezeket mind ki tudom belőle hozni ezekkel a sportokkal, és ezzel vannak erre tanulmányok, és azt mondják, hogy ezzel az egészség állapota is megolvható, tehát kevésbé lesz folyékony betegségekre is, mint az embernél. Hogyha rendszeresen sportolok, kevés stressz ér, akkor azért egy egészségesebb életet tudok élni. A kutyánál ez meg ilyen formában igaz lehet, hogyha életmódot is választok, és rendszeresen viszem ilyen tréningekre, akkor az ösztöneit, hogyha le tudom fárasztani, azzal az egészség állapot is sokkal kiegyensúlyozottabb lesz.
És ez csak ilyen tréningeken lehet elérni, vagy mondjuk én is csinálhatok ilyen feladatokat neki?
Vannak olyan feladatok, amiket te is csinálhatsz neki, gondolok itt a frisbikre, labdás játékokra, kötélhúzós játékokra, tehát ezeket így alapból sok gazda azért szokta alkalmazni a futtatókon is. Vannak azért összetettebbek, tehát egy mentrilling, amikor a légszimattal dolgozik a kutya, vagy a nyomkövetés, vagy az az őrzővédő tréningek, itt azért ezt fel kell építeni. Tehát így ezt a kutya nem fogja egyből tudni, hogy most pontosan mi is a feladat, hogy a kutya először is megtanulja azt, hogy hogyan kell megfogni azt az adott kart, hogyan kell értelmezni a szagot, hogy meg is keresse. Tehát ennek is megvan a megfelelő technológiája. Ha valaki ért hozzá, hogy valaki már csinált ilyet, akkor az a könnyebb dolga lesz, de ezek azért olyan feladatok, amiket meg kell alapozni. És ezt egy kutyasuliban azért könnyebb.
És ezt milyen időközönként kell ismételni?
Nagyon változó, heti egyszer-egyszer el tudok menni, az már jó. Tehát mondjuk havi szinten egy 4-5-6 alkalommat, hogyha be tudok építeni, akkor az már azért jó tud lenni. Én a időmből, hogyha engedi, akkor heti 2-3-szor szoktunk menni. Tehát 2-3-szor el szoktunk menni, egy héten ilyen őrzővédő képzésre nagyon lefárasztja a kutyát, tehát lehet látni az előtte-utána képet, hogy néz ki utána a kutya, utána órákat alszik, viszont az ő ösztöneit nagyon szépen le tudja vezetni. Tehát ha meg valakinek van erre nyitottsága, érdekli is a dolog, és szereti ezt az aktív kutyás életet, akkor heti egyszer-kétszer elmegy, az már teljesen rendben van.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Én köszönöm a lehetőséget.
Itt volt velem Hámori Ákos, az Illatos úti ebtelep munkatársa. Ez a Tappancsok című műsor volt. Technikus kollégám Zentai László, Fülep Anna Máriát hallották.
Tírádió. A Tírádiótól.